Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1990-ben készített műsorát. Koncz Zsuzsa énekes beszél életéről, dalairól. A kérdező Demján László.
Sem lobognék, mindenféle télnek haragosan volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játéka mindenféle szélnek.
Ha én utca volnék, mindig tiszta lennék, minden áldott este fényben megfürödnék, és ha engem egyszer lánckerék taposna, alattam a föld is sírva beomolna. Ha én zászló volnék, sohasem lobognék, mindenféle szélnek haragosa volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. Minden rangos rádióadásban a kérdező vagy interjúvoló, ha úgy jobban tetszik, bemutatja interjúvolt alanyát. Ez esetben erre nincs szükség. Bevezetőben eljátszottuk, és én most elmondtam több-kevesebb sikerrel ezt a két verszakot. Az elhangzott dalszöveg után bemutatkozásnak helye nincs, mindenki tudja, kiről van szó. Kedves Koncz Zsuzsa, és ezt már Demján László a kérdező mondja, identifikálja magát ezzel a két strófával, és főleg az utolsóval?
Feltétlenül. Ugyanis ez volt egyike az első olyan daloknak, amelyek nyilvánvalóvá tették azt, hogy mi mit gondolunk erről a világról. Mi hogyan tartjuk ezzel a világ elé a tükröt.
Ki az a mi?
Hát itt elsősorban a szövegíróra, Bródy Jánosra gondolok, aki ezt a szöveget is írta. De hát tágabb értelemben talán mindazokra a munkatársaimra, akikkel abban az időben, és azokra a munkatársaimra, akikkel azóta közösen készítjük ezeket a felvételeket. Hiszen bár én vagyok előtérben, és a hallgatók, a nézők talán engem ismernek a legjobban, de hát azért ez egy közös munka. Ez egy viszonylag közösségi munka, tehát ez egy viszonylag tág alkotógárdának. Igen, az együtt modern gondolkozása, együtt működése, együtt dolgozása.
Modern szóval teamwork.
Igen.
Nem szeretem persze ezt a kifejezést művészi munkára, de azért mégis használhatjuk. Társadalom, politika, mint ahogyan a művészet az, volt ebben valamiféle nem ellenállás, ellentartás?
Én nem mondanám ezt így. Én úgy gondolnám, hogy ez akkor is és azóta is egyfajta tükör a környező világra, ahogyan mi látjuk, amilyennek mi szeretnénk, amilyennek mi a hibáit látjuk, amely megmozdulásai, dolgait mi visszatükrözni akarjuk, amelyekről úgy gondoljuk, hogy érdemes beszélni, azok a dolgok, amelyek nagyjából bennünket is foglalkoztatnak, mint magánembereket. Tehát tulajdonképpen ezek a dalok nagy részt, majdnem kivétel nélkül mindig úgy születtek, hogy voltak dolgok, amiket észrevettünk a környezetünkben, amelyek rosszul estek, amikről úgy gondoltuk, hogy nem mehetünk el mellettük szó nélkül. Illetve talán nem is ennyire konkrétan, hanem ezek a dolgok kiváltottak belőlünk különböző érzéseket, gondolatokat, és főleg ezeket próbáltuk megfogalmazni. Tehát ez talán bizonyos fajta kritika, de inkább a mi magánvéleményünk mindarról, amit a környezetünkben láttunk, tapasztaltunk, és ahogy ez bennünk lecsapódott, kialakult.
Bródy Illés, Szörényi, Kondzsuzsa, és. Mit jelentett ez akkor?
Hát nézze, én nehezen tudom megmondani, mert én benne voltam. Nekem az életemet jelentette, tehát nagyjából azt, hogy rátaláltam egy olyan pályára, amely talán a serdülőkoromban nem látszott, amelyről úgy gondoltam, hogy érdemes rátenni az életemet. Tehát így belülről látva az én számomra ez nagyon fontos volt, én hittem abban, és talán mind a mai napig hiszek abban, hogy ez fontos, legalábbis vannak emberek, akik számára ez fontos, vannak emberek, akiknek ez segíthet, akiknek az életét könnyebbítheti, akiknek az életében rávilágíthat bizonyos sötét pontokra. Szóval hiszek abban, hogy volt, és talán még vannak is olyan emberek, akiknek ez fontos. Ugyanúgy, mint ahogy az én számomra fontos.
Ezzel most már a beszélgetésünk közepén vagyunk. Mégis talán kanyarodjunk vissza egy kicsit az elejére, a kezdetre. Mi volt ott? Azt hiszem Pélyen, ugye?
Hát az egy eléggé átmeneti állapot volt, tulajdonképpen ott születtem, lévén az, hogy az édesapám egri volt, és éppen akkor Pélyen tanított. Tehát egy ilyen félig meddig kis palóc faluban, nem messze Egertől, de hát végül is onnét viszonylag fiatalon, ilyen 2-3 évesen Pestre kerültem, és attól kezdve Pesten neveltek. Tehát mondjuk azért én inkább városi, nevezetesen budapesti lánynak tartom magam.
Mi volt az első pillanat, amikor arra gondolt, vagy mikor volt az első pillanat, hogy erre a pályára lép, amikor azt mondta, hogy én énekesnő, táncosnő, színésznő, nem tudom mi, szeretnék lenni, de szeretnék valamit adni a közönségnek. Volt egy ilyen pillanat, amit el lehet határolni, hogy mikor?
Hát igen, ez nagyjából ugye a második nagylemez megjelenése után volt, egy kicsit későn érő típus vagyok ugyanis. Tehát ez azt jelentette, hogy a második nagylemez volt az számomra, amelyik világossá tette, hogy minden valószínűség szerint, amennyiben ezt egyáltalán előre tervezni lehet, az én életem ezen a pályán sokkal hasznosabb tud lenni mások és a saját magam számára is, mint a jogászi pályán, amelyre egyébként készültem, hiszen hát ekkor már jogi egyetemre jártam, amitől mellesleg egyébként rögtön az első fél évben olyan nagyon igazán el is ment a kedvem, tehát a választás az inkább csak egy ilyen nagyon felszínes lehetőség, amelyik egy messziről szemlélő számára talán valódi választás volt, de én tulajdonképpen komolyan kerestem, hogy mit kellene csinálnom az életemmel a jogi egyetem kapuin kívül. És ez lett az éneklés. És azért a második nagy lemez, amelyiket így megnevezném egészen konkrétan, amelyik véglegesen ezen a pályán marasztott, mert itt derült ki számomra az, hogy minden valószínűség szerint abban a helyzetben, ami akkor Magyarországon volt ezekkel a dalokkal, sokkal inkább el tudom mondani a véleményemet, mint azzal, hogyha elvégzem a jogi egyetemet és jogász leszek.
A szórakoztató ipar, rettenetes kifejezés, Magyarországon pejoratív mellékízt jelent. Maga ebben dolgozik?
Én nagyon keveset tudok erről, meg kell mondanom magának őszintén. Ez nem igazán az a szórakoztatóipar, amit önök ott kint show businessnek neveznek. Tehát az, amit én csinálok, ez inkább valamiféle önkifejezés, amit az emberek többnyire inkább hallgatnak. A kezdeti időkben sem nagyon táncoltak rá, azt hiszem, mivel nem is nagyon lehetett rá táncolni. Tehát ez egy olyan fajta szórakozás, amelyik elgondolkodási lehetőséget is nyújt az embereknek. Leginkább talán Bob Dylanhez vagy John Baezhez tudnám hasonlítani magunkat, akik a showbiznisz perifériáján vannak odakint, de ők sem csak szórakoztatók. Tehát az entertainment, amit nyugaton erre a műfajra általában használni szoktak, az itt kapcsolódik egy bizonyos fajta gondolati tartalommal, egy olyan gondolati tartalommal, amit ez a műfaj még elbír.
Igen. Erről az első lemezről lejátszhatunk itt valamit, amiről az imént beszélt, és mi lenne az ebből az időből?
Ebből az időből? Hát talán a szerelem, tehát a szerelem című lemezről van szó, akkor legyen a valaki kell, hogy szeressen című Illés Brody dal. Ugye az elhatározást, miután a munkatársak és nagyjából a baráti kör adott volt, tehát végül is azt határozta meg, hogy volt az Illés zenekar, mint alkotó közösség, akik ezeket a dalokat írták, és aztán a stúdióba vonulva felvették, én énekeltem. Tehát nagyjából az első öt nagy lemezem így született.
Kezdetben volt vala televízióban egy Ki mit tud, ahol maga fellépett, emlékszik még rá?
Hát hogyne, azzal kezdődött tulajdonképpen az én nagy nyilvánosság elé lépésem, amikor is egy hajdan volt nagyon kedves osztálytársnőmmel, Gergely Ágival, az első Ki mit tud láttán elhatároztuk, hogy mi is jelentkezünk, hiszen hát úgy mi is tudunk énekelni, ahogy az első adás szereplői ezt tették annak idején. Az elhatározás tett követte, így aztán fel is léptünk ebben a bizonyos első Ki mit tudban, amin nagyon jól szórakoztunk, egy remek játék volt. Nagyon sok barátot szereztünk, nem csak tágabban az ország nagy közönsége előtt, hanem szűkebben is szakmai körökben. Tehát nagyjából én ekkor ismertem meg például Szörényi Leventét, vagy Haki Tamást, aki szintén ebben az első Ki mit tudban lépett fel, vagy egy csomó olyan kollégát, akik azóta a filmnél a televízióban dolgoznak.
A műsorvezető eltűnt, miért? Tudja? Nem tudja? Tudja még, ki volt?
Horváth Győzőnek hívták, ha jól emlékszem rá.
Nem lehet tudni miért?
Ezt nem nagyon lehet pontosan tudni, hogy miért. Nem tudom. Voltak mindenféle pletykák, ha jól emlékszem rá, még velünk is szóba hozták a nevét, de őszintén szólva, így az adáson kívül nem nagyon váltottunk vele szót, és nem nagyon tudom azóta se, hogy
nem akartam indiszkrét lenni. A jó értelemben vett szórakoztató műfaj, megint visszatérek erre, alap igénye, határköve a személyes jóízlés. Kondzsuzsa neve mellé jelzőket ragasztottak, nem azért, hogy beskatujázzák, remélem. Ilyeneket mondtak feltehetően jó indulattal, hogy az igényes Kondzsuzsa, ami kicsit komoran hangzik, a nehéz Kondzsuzsa, a körülményes Kondzsuzsa, a sokrétű Kondzsuzsa, az attraktív Kondzsuzsa. Ezt egyébként én is mondhatom.
Köszönöm.
Melyik jelzőt választja gondolkodás nélkül?
Hát talán az igényest. Azért nagyjából e körül forog az életem, hogy megpróbálom. A saját magam számára persze, és ezt nem szeretném senki számára irányadóként előírni, de megpróbálom a magam számára kiválogatni mindazt, ami az én saját értékrendem szerint lényeges dolog az életben, és ami nem lényeges, azzal nem foglalkozni, hiszen mint tudjuk, az élet rövid.
Illés Brody.
A kezdeti korszakban tartunk még, akkor ezt a kezdeti korszakot mindenféleképpen ők határozták meg, és az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy végül is a pályám további alakulását is ennek köszönhetem. Tehát ennek ez egy olyan megalapozása volt az én pályámnak, egyrészt belül saját magamban. Nagyon természetesen kialakult ez a bizonyos értékrend vagy igényesség, amit az előbb is érintettünk, tulajdonképpen az ő velük való együttműködés kapcsán, amihez aztán a későbbiekben nagyon egyszerűen tudtam magam tartani, miután teljesen egyet értettem vele.
Aki nem volt elégedett, igen, volt egyszer egy fekete lány, mindig újat keresett. Talán kevés volt a fény, de semmit nem talál. Miért figyelt volna fel a közömbös világ? Igen, volt egyszer egy fekete lány, nem tudom, hogy mit is akar.
Az a műfaj, amelyben Koncsuzsa dolgozik, az imént említettük ezt a szót, hogy igény, igény nélkül nem létezik.
Létezik, ezt vitába szállnék magával.
Örülnék neki.
Nagyon létezik ez igény nélkül is, és nem feltétlenül használnám mindenféle szempontból pejoratívan, hiszen el kell ismerni azt, hogy az embereknek teljesen felhőtlen, felszabadult szórakozásra is szüksége van, és ilyen felszabadult szórakozást találhatnak igénytelen zenében is, és ez sem feltétlenül baj. A bajt én abban látnám, hogyha az igénytelenség ízléstelenséggel is párosul.
Van ilyen?
Van, óhogyne, nagyon sok, sőt nagyon kiválóan prosperál itthon is, bár azt hiszem, hogy a nagyvilágban is bármerre találhatunk erre.
De az nem egy erre piaci rés?
Egészen biztos, hogy piaci rés, és főleg átmeneti helyzetekben üti fel a fejét, és arat óriási sikereket, főleg üzleti sikereket. És amilyen gyorsan keletkezett, olyan gyorsan ki is múlik, de hát kár lenne tagadni, hogy azért ilyen is van.
Harca az igényességért egyúttal társadalomkritika is?
Hát fel lehet fogni feltétlenül társadalomkritikának is. Abban a helyzetben különösen, amikor egy társadalomnak az igényesség még nem természetes sajátja. És hát a magyar társadalom azért nem tartott ott akkor sem, és nem tartott ma sem valószínűleg, hogy ez egy hosszú történelmi fejlődésnek lesz talán a következménye, remélhetőleg el fog jönni, ha nem is a mi életünkben, de talán a közeli jövőben.
Magáiban mindenképpen fiatal. Nemzetközi vonatkozás. A francia chanson nagyjai, les grandes dames de la chanson française, Edith Piaf, Isabelle Aubré, Dalidát is ide sorolnám, bár kisebb megkötöttséggel, Juliette Gréco, Lynn Renault, Barbara, kedvencem. Hova sorolná be magát?
Hát talán, és ezt ne vegye túlságosan nagy öntudatnak, de azt hiszem, hogy valahol talán az ön által nem említett Françoise Hardy és Juliette Gréco közé valahol. Ami azt jelenti, hogy nekem az előbb említett névsortán egy kicsit túlságosan klasszikus, tehát én úgy érzem, hogy ők valami olyasmit fogalmaznak meg, ami már nem az én életem volt. Tehát nyilvánvalóan ez valamiféle generációs különbség is talán köztünk. De Françoise Hardy úgy is, mint kortárs, és úgy is, mint halkszavú énekesnő, talán közelebb áll hozzám, ha nem is tudom kifejezetten azonosítani magam vele.
Ha felajánlhatnám, kitől játszunk valakit, Françoise Hardytól vagy Juliette Grécotól?
Hát akkor talán Françoise Hardytól.
Uh-huh.
Van egy konkrét dal, amit én nagyon szeretek, ami azt hiszem, hogy az első Françoise Hardy felvétel volt, ez a Tous les garçons et les filles de mon âge. Azt hiszem ez az első sor a dalnak.
Igen, ez volt.
Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est qu'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seul par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennuis. Garçons et les filles les garçons de les filles de mon âge savent très bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mes jours comme mes nuits sont en tout point pareils, sans joie et plein d'ennui. Oh, quand donc pour moi brillera le soleil, comme les garçons et les filles de mon âge connaîtraient bientôt ce qu'est l'amour. Comme les garçons et les filles de mon âge, je me demande quand viendra le jour où les yeux dans ses yeux et la main dans sa main, j'aurai le cœur heureux, sans peur du lendemain, le jour où je n'aurai plus du tout l'âme en peine, le jour où moi aussi j'aurai quelqu'un qui m'aime.
Milyen talaja van Magyarországon a dalnak, fordítsuk le franciára a chansonnak, van ennek közönsége, vagy csak szűk?
Van közönsége, én azt hiszem, hiszen hát kis részben talán, amit én csinálok, azt oda lehet sorolni, mondjuk a vers megzenésítéseket feltétlenül. De hát kétségtelen, hogy mondjuk a diszkónak sokkal szélesebb a közönsége. Ez talán csak azért jelent problémát, mert Magyarország, hát kis ország, ezt halljuk be, itt a határokon belül 10 millióan élünk, és hát ha a határainkon túlnézünk, sem több ez a szám, mint 14-15 millió, akikhez hát, amit itthon csinálunk, csak kis részben tud eljutni, ez is hozzátartozik az igazsághoz. Tehát közel sincs mondjuk akkora közönsége, nem is lehet akkora közönsége, mint egy 80 milliós Németországban, vagy egy 60-70 milliós Franciaországban. Hát az amerikaiakról, illetve hát az angol szászokról mondjuk ezt így egyszerűbben, nem is beszélve. De ezt én egyáltalán nem panaszkép mondom. Én úgy gondolom, hogy az emberek egy részében nagyon komoly igény él ilyen dalok iránt, vagy ilyen dalok után, és ezzel a közönséggel mi, hát hogy úgy mondjam, nagyon, nagyon jól élünk együtt. Tehát itt ez alatt a többes szám alatt az olyan előadókat értem, mint amilyen Cseh Tamás, vagy Zorán, akik úgy nagyjából abban a területben mozognak, vagy érdekeltek, ahol én is mozgok és vagyok.
Repül az idő. Túljutottunk a kezdeten, már a karrier közepén vagyunk, főleg az említettek nevei során és a maga sikerei során. Mi az a szám, ami a karrier közepéről most például ide kívánkoznék?
Hát én azt hiszem, hogy válasszuk talán a Kárpátiék lányát, amelyik az első olyan lemezen is megjelent olyan dal, amelyik egy a magyar történelemnek, vagy a mi életünknek egy olyan részéről szól, amit már mint kisgyerekek átélhetünk, de abban az időben, amikor ez a dal még megjelent, nevezetesen 83-ban, erről nem lehetett úgy beszélni, ahogy ma már beszélünk, ez 56. Amelyik, ha a mi generációnk számára nem is annyira személyes élmény, hiszen még nagyon gyerekek voltunk, de a későbbi életünkre feltétlenül nagy hatást gyakorolt, és ami feldolgozást igényelt, én azt hiszem a mi életünkben és a mi lehetőségeinkkel, a mi művészetünkkel is.
Tehát
a Kárpáti Éklánya.
Sötétek a fények, egy szőke lányt neveltek az 50-es évek. A Kárpáti Éklánya félig volt csak árva, az apja eltűnt, a család hiába várta. A József város mélyén, hol a házak összebújtak, ki tudta 56-ban, mit hoz a holnap.
Thank you.
Valahol ott szeretném folytatni a beszélgetést, hogy fűzve a gondolatot a La Grande Dame francia kifejezéshez, hogy magának gondja kell legyen az utánpótlás is. Mi van azokkal, akik maguk után jönnek? Hogy tudja segíteni őket? Egyik kérdés. És egyetem van-e kit segíteni?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert Magyarországon egy egészen speciális helyzete van, illetve volt ennek a műfajnak. Nevezetesen az, hogy mi a kezdetek kezdetétől, tehát attól kezdve, hogy megjelentünk. Most ezt a kifejezést használnám, bár nagyon utálom, de az az igazság, hogy itt most gazdasági dolgokról lesz szó. Tehát abban a pillanatban, hogy mi megjelentünk a magyar piacon, attól a perctől kezdve az úgynevezett szocialista gazdaságban megjelent egy ilyen kis apró, most, hogy ennyire leegyszerűsítsem, kapitalista sejt, ami pontosan úgy működött, mint a nyugati demokráciák piacgazdasága. Tehát itt nem volt pardon ebben a műfajban, itt nem működött semmiféle politika, mondjuk azon kívül, hogy néha letiltottak bennünket, vagy néha bizonyos dolgokon nem vehettünk részt. Ezen kívül semmi egyéb nem érvényesült, mint az, hogy megtermeljük azt a pénzt, amit tőlünk várnak. Tehát nagyjából ez azt jelentette, hogy egy ilyen rablógazdálkodás folyt a műfajjal. A műfaj egészével, itt most nem magamról beszélnék, ezt hangsúlyoznám, vagy nem csak magamról beszélnék, hanem a műfaj egészével, ami nagyon sokáig semmiféle hátrányt nem jelentett a számunkra. Tehát mi a kezdeti lendülettel dolgoztunk, miközben hát végül is ez az igazság szó szerint kizsákmányoltak bennünket. Ami azt jelentette, hogy a pénzt, amit ezen kerestek, azt újra elosztották mindenfelé, ez a műfaj soha semmit nem kapott vissza. Ami egy idő után teljesen természetesen visszahatva a műfajra egy olyan hátrányos helyzetet kezdett kialakítani, aminek most látjuk igazán a kárát, nevezetesen, hogy a műfajnak a gazdasági környezete nem alakult ki. Ettől az utánpótlás számára ez sokkal kevésbé vonzó pálya, mint amilyen egyébként lehetett volna. Tehát normális gazdasági feltételek között való működés esetén ez egy nagyon vonzó pálya lehetett volna, lehetne az utánpótlásnak. Ilyen körülmények között azonban az utánpótlás tulajdonképpen már a kezdetén a kevés kivételt leszámítva elvérzik. Tehát nagyon nehezen tud megjelenési lehetőséget kapni, azért, mert minden borzasztóan drága, sokkal drágább, mint amennyibe valójában kerül. Tehát éppen ezért az utánpótlással végül is azt kell mondanom sajnos, hogy saját hibánkon kívül nagyon rosszul állunk. Nem csak én személyesen, hanem a műfaj egésze. Ezen próbálunk mindenféle belső eszközökkel és belső erőket mozgósítva egy kicsit változtatni, és ez minden valószínűség szerint előbb-utóbb meg fogja hozni a gyümölcsét, de per pillanat a műfaj utánpótlása az elég nehézkes. Tehát azt tudom mondani, hogy én amennyire tudom a saját erőmből bizonyos szerveződéseken, ilyen szakmai berkekben kialakult önkéntes szerveződéseken belül megpróbálom segíteni ezt a helyzetet, de hát ez persze nem nagyon könnyű, és nyilvánvalóan időt igényel. Hát talán nem is olyan hosszú időt, mint a magyar gazdaság rendbehozatala, mert azért abban bízunk, hogy vagyunk annyira rugalmasak, hogy ez nekünk elő fog sikerülni, de kétségtelen ez időbe telik.
Akkor adhatnak tippeket majd nekik is. Elia Kazán az eszményképpen. Egyszer azt mondta, hogy 3 salátát csinál ahhoz, hogy utána egy jó filmet csináljon, vagy csinálhasson, mert a pénzt megkeresi a 3-mal. Magának is kell slágert énekelni ahhoz, hogy megéljen?
Hát nézze, én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy eddig még nem fordult elő, bizony most már hosszú pályafutásom során, hogy valamit azért énekeltem volna el, mert úgy gondoltam, hogy abból nagy siker lesz. Igaz, hogy valószínűleg ebben közrejátszik az is, hogy ezen a területen lehet talán a legkevésbé megjósolni azt, hogy miből lesz siker. És ma már ahhoz, hogy siker legyen, ahhoz is az esetek nagy részében pénz kell, befektetés kell. Tehát sikert most már az utóbbi esztendőkben Magyarországon is csinálnak, tehát videoklip kell hozzá, játszottság kell hozzá, ez mind pénzbe kerül. Tehát valószínűleg ebben azért közrejátszik az is, hogy nagyon nehéz megmondani, hogy miből lesz a siker. Úgyhogy én a magam részéről ezt soha nem is latolgattam. Tehát amit elkészítettem, azt mind a mai napig vállalni tudom. Nem ilyenfajta meggondolásokból készítettem, és hát ami siker lett, az siker lett, amit az emberek szeretnek, az szeretnek. Ami meg nem, hát az is egy olyan dolog, hogy végül is egy nagy lemezből a kinti sikert csináló gépezet nyomán sem válik minden dalból nagy siker, vagy minden dalból nagyon ismert népszerű dal.
Nagy ív beszélgetésünk kezdetétől mostanáig egy szó uralta az egészet, az igény. Melyik az az igényes chanson dal, nevezze, hogy akarja, amelyik az egész karrierjét jellemzi, és azt szeretném most lejátszani?
Hát nézze, azért azt a dalt talán a műsor elején lejátszotta már, tehát az egyikét azoknak a daloknak, a Hajé Rózsa volnék, amelyik egy, azt hiszem, hogy egy kulcsdala mondjuk az én pályámnak, de hogyha egy fontos dalt kér most, akkor talán azért is, mert ebben a műsorban eddig vers nem hangzott el. A most tavaly itthon megjelent vers lemezemről ajánlanék egy dalt. Szőcs Kálmán erdélyi költőnek a verse, amelynek az a címe, hogy Te is tudod, és ennek a zenét kivételesen én készítettem.
Nosza, halljuk ezt.
Esik, eső, szakad, szeretnélek, de nem szabad. Te is tudod, tudom én is, nézzük egymást, mégis.
Mai műsorunkban nem búcsúzhatnánk el méltóbban Kon Zsuzsától, mint hogy megköszönöm hallgatóink nevében, hogy elfáradt stúdiónkba. Őszintén és nagyon angazsáltan válaszolt kérdéseimre, Temján László kérdéseire, és ezáltal hallgatóink kérdéseire is. Remélem, hogy a maga által érintett téma az utánpótlással, a maga segítségével a magyar sanszont ugyanolyan nívóra fogja emelni, mint ahogyan ezt maga műveli, és mint ahogyan a nagy franciák művelik.
Nagyon szépen köszönöm, hát ezt magam is remélem, és hát, hogy azért ne szomorúan fejezzük be ezt a beszélgetést, hanem némi bizakodás felcsendüljön, akkor én ajánlanám, hogy ezt a műsort Tolcsai László Bródi János Valahol című dalával fejezzük be.
Játsszuk le, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
A Szabad Európa Rádió 1990-ben készített műsorában Koncz Zsuzsa énekes beszélt életéről, Demján László mikrofonja előtt. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.